A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 65. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva, a Sionnak hegyén Úristen. Azt követően pedig helyünket elfoglalva folytassuk a második és a harmadik versek eléneklésével. Folytatjuk a Zsoltárok könyvéről szóló sorozatunkat. Ma délelőtt a 65. Zsoltárt fogjuk olvasni.
Hálaadás lelki és testi javakért. A karmesternek Zsoltár Dávid éneke. Tied a hódolat, a dicséret a Sionon, Istenem, és néked teljesítik ott a fogadalmakat. Ó, könyörgést meghallgató! Hozzád folyamodik minden ember. Bűneim erőt vettek rajtam, de te megbocsájtod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy udvaraidban lakozzon. Hadd teljünk be házadnak javaival, templomod szentségével. Csodálatos dolgokkal felelsz nekünk, igazságod szerint, szabadító Istenünk. Mindenki bizodalma e föld határáig, és a messze tengereken, aki hegyeket formáltál erőddel, és hatalommal övezted magad körül, aki lecsillapítottad a tengerek moraját, hullámaik zúgását, és a népek háborgását. Félnek jeleitől még a föld szélén lakók is, megörvendezteted napkelet és napnyugat tájait. Meglátogatod a földet, és elárasztod, nagyon meggazdagítod. Isten folyója tele van vízzel. Gabonát szerzel az embereknek, mert úgy határoztál. Megitatod barázdáit, göröngyeit széttapítod. Záporesővel meglágyítod, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és nyomodban bőség fakad. A puszta legelőit vízzel öntözöd, és vígság övezi a halmokat. A legelőket nyájak lepik el, és a völgyeket gabona borítja. Újonganak és énekelnek. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy hálát adhatunk a te golgotai keresztedért, ahonnan áldás jön. Lelki, testi, szellemi áldás. Hadd kérjünk most is ezért az áldásért. Hadd könyörgünk azért, hogy juttasd eszünkbe bűneinket, de juttasd eszünkbe azt is, hogy te meghaltál mindazokért. Köszönjük neked, hogy te vagy az élet fejedelme, hogy nálad örök életnek, víznek útfeje van. Köszönjük, hogy most is ihatunk ebből a vízből. Köszönjük, hogy a te élő vized, ami szomjas lelkünket megelégítheti, és meg is akarja elégíteni. Köszönjük a záporokat, köszönjük, hogy megáztattad a földet is. Így áztasd meg a mi szívünket most is a te kegyelmeddel. Hadd újjongjunk mi is neked, és egymásnak is a te szabadításodnak. Köszönjük, hogy te magad vagy az ajándék, és hadd bővölködjünk most is a te szavaddal. Áld meg az ige hirdetőjét, és bennünket hallgatókat is, hogy figyelhessünk rád. Amen.
Bűnbocsánat evangéliumát a 65. Zsoltár 4. verséből olvasom. Bűneink erőt vettek rajtunk, de te megbocsátod vétkeinket. Amen. A 246. dicséretünk 4. versét énekeljük, Ó Szentlélek, kérünk tégedet! Isten igéjét Hóseás próféta könyvéből olvasom a 2. fejezet 22. verséből. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Amen. Foglaljunk helyet. A hívő emberek sokszor kedvenc olvasmányai közé tartoznak a zsoltárok, mert ezek nagyon bensőségesen bemutatják, hogy milyen lehet ez a kapcsolat, milyen szép, milyen tartalmas. Ahhoz, hogy ezeket a zsoltárokat megérthessük, először is mindig a szituációt kell felmérnünk, hogy milyen helyzetben születtek meg ezek a zsoltárok. És ebből a szempontból nézve a 65. zsoltár nem könnyű. Kerestem benne, hogy hol szerepel az a kifejezés, hogy abból az időből, amikor Dáviddal ez és ez történt, de nem találtam. Kerestem benne valamiféle panaszt, hogy Dávid mondja el, mi a problémája, és ebből kitalálhatjuk, hogy mi volt az ő helyzete, de panaszkodást sem találtam. Kerestem benne valami kérést, mire van szüksége, ebből is következtethetünk, de kérést sem fogalmaz meg Dávid. Hálaadás? Hát olyan konkrét, személyes hálaadás szintén nem hangzik el. Ott állunk, hogy akkor milyen helyzetben fogalmazódott meg ez a zsoltár. Vannak egyáltalán támpontjaink? Mi az, amit látunk? Ez a zsoltár lényegében egy felsorolás. Dávid leül, és megfogalmazza, hogy milyennek látja Istent. Isten tulajdonságait sorolja fel. Miért? Milyen zsoltár ez? Milyen élethelyzetet takar az, amikor valaki egyszerűen csak leírja, hogy milyennek látja a másikat? Sokat segít nekünk, hogyha mindemellett azt is megfigyeljük, hogy minden egyes megfogalmazás az öröm hangján történik. Tehát nem egy száraz felsorolással állunk szemben, hanem egy örömteli felsorolással. És amikor ennek kerestem valamiféle analógiáját, hogy milyen helyzetben szólalhat meg hasonló az életünkben, akkor az jutott eszembe, hogy kicsit olyan ez, mint amikor valaki ír egy szerelmes levelet. Ugye a szerelmes levél általában nem arról szól, hogy én mit fogok tenni érted, akit nagyon szeretlek. Hanem arról szól, hogy én találkoztam veled, és megláttam benned olyasmit, amitől elámultam, ami a szememben csodálatos. És sokszor ennek a kifejezéséről szól a szerelmes levél. És Dávid is, mintha ebben a zsoltárban azt mutatná be, hogy ő mennyire örül Istennek. Nincsen semmi más oka annak, hogy most hozzád szóljak, Uram. Nem akarok tőled kérni semmit. Nincs semmiféle panaszom. Egyszerűen csak találkoztam veled, megtapasztaltam, hogy milyen vagy, és ezt most örömteli módon elmondom neked, mert veled van tele a szívem. Ez Dávid szerelmes levele. Ugyanakkor hadd mondjam el, hogy ez nem csupán Dávidnak a megnyilatkozása, hanem általában az egyháznak a megnyilatkozása. Mert az egyház kezdi megismerni az Urát, és egyre jobban megismeri az Urát. És a hitben való fejlődés tulajdonképpen ezt jelenti, hogy egyre jobban ismerem, és egyre jobban szeretem őt. Hát ebben a kontextusban próbáljuk meg feldolgozni ezt a zsoltárt. Azért olvastam fel Hóseás leveléből, Hóseás profétai könyvéből azt az egy verset, amit felolvastam, mert ebben van egy különleges kifejezés. Azt mondja Isten az ő népének, hogy eljegyezlek magamnak a hit ajándékával. És ez jelzi, hogy hogy indul el a kapcsolat Isten és az ő népe között. Ez sosem úgy indul el, hogy az ember gondol egy nagyot, és azt mondja, hogy na, keressük meg Istent. Milyen lehet ez az Isten? Ez a kapcsolat mindig úgy kezdődik, hogy Isten keres meg bennünket. Ha valaki elolvassa az evangéliumokat, akkor ez még nyilvánvalóbbá válik. Mert az evangéliumokban nem arról van szó, hogy az emberek oda mentek Jézushoz, és megkérdezték tőle, hogy na, akkor mit kell nekünk tudnunk, hadd ismerjük meg általad az Istent, és mi szeretjük őt, de jó, hogy végre te is eljöttél, és még többet megtudhatunk róla. Nem. Jézus ment oda az emberekhez. Jézus kezdte el őket tanítani. Általa az Isten lépett oda hozzánk. És amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor megint csak azt mondhatjuk, hogy már akkor meghalt értünk, amikor az ő ellenségei voltunk. Az első lépés mindig az Istené. És ezt fejezi ki Hóseás a maga szavaival, hogy eljegyezlek magamnak a hit ajándékával. Magyarul, én az Isten szeretlek téged. Megajándékozlak hittel, és ezáltal a hit által a magamévá teszlek téged. Ezt nevezzük megtérésnek, amikor az ember hitre jut. És ekkor már valami nagyon szoros kapcsolatunk alakul ki az Istennel. És ezt a szoros kapcsolatot hát jegyességnek lehet nevezni. Az Isten eljegyzett bennünket magának. És jó, ha így tekintünk önmagunkra is, hogy mi az Isten eljegyzett menyasszonya vagyunk. Hát nézzük meg, hogy hogyan folytatódik ez a kapcsolat. Amikor létrejön a jegyesség, akkor mindenki tudja, hogy ez nem a végállomás. A jegyesség az egy bizonyos ideig tart, és követi a házasságkötés. Mire való a jegyességnek a korszaka? Manapság az az érzésem, hogy az emberek teljesen félreértik, hogy miről is szól ez az életszakasz. Sokan úgy vannak vele, hogy amikor már tudjuk, hogy össze akarunk házasodni, amikor már megvan az időpont is, akkor gyorsan eljegyezzük egymást, és ez semmi másról nem szól, mint arról, hogy bemegyünk az anyakönyvi hivatalba, hogy ott is tudjanak róla, és készítsék elő a papírokat az esküvőre. Ez az időszak erről szól, meg arról, hogy előkészítsük a templomot, előkészítsük a papot, előkészítsük a lagzinak a helyét. Hát mire való lenne a jegyesség? Összezsugorodott. Semmi tartalma nincsen. Pedig a jegyesség az egy nagyon szép és fontos időszak. Arról szól, hogy amikor már tudjuk, hogy mi összetartozunk, akkor történik meg az eljegyzés, és még hosszú idő eltelhet a házasságkötésig. És ezt az időt jól fel kell használni. Ezt arra kell felhasználni, hogy még jobban megismerjük egymást. Hogy az a lelki egység kialakuljon közöttünk. Hogy amikor a házasságkötésre sor kerül, ne akkor kezdjünk lelkileg egyesülni, a lelki egyesülés már történjen meg korábban. És amikor ezt átfordítjuk az Istennel való kapcsolatunkra, akkor ugyanezt mondhatjuk el, hogy amikor megtérünk és elkezdődik a jegyesség, akkor annak nem az a célja, hogy na, legyünk már túl rajta valahogy, aztán az a lényeg, hogy jöjjön a menny, hanem ez arról szól, hogy elmélyülünk az Isten ismeretében. Egyre többet és egyre mélyebben megismerjük őt. És egyre jobban megszeretjük őt. És éppen ezért a hívő ember, amikor már látja, hogy közeledik életének vége, akkor azt nem katasztrófaként éli meg, hogy jaj, elveszítem az életemet. Vége van a világnak. Hanem úgy éli meg, hogy akit egész életemben szerettem, egyre jobban, már közel van az esküvő. És ezt a nagy lépést fogom megtenni. Tehát erről szól a jegyesség, ez a célja, és ezt fejezi ki egyébként Hóseás könyvében Isten, ugye csak így kezdődik az ige, hogy eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, de így folytatódik, és megismered az Urat. Ez nem csak egy érintés, egy felületes ismeret, hanem egy folyamatosan elmélyülő ismeret. És akkor most térjünk rá magára a Zsoltárra. Összeszámoltam, hogy Dávid hány tulajdonságát sorolja fel Istennek, és úgy látom, hogy 10 tulajdonságát fogalmazta meg. És most mindenki vegyen egy nagy levegőt, mert ezen a 10 tulajdonságon végig fogunk menni. Méghozzá olyan módon fogunk végigmenni rajta, hogy megnézzük, hogyan fogalmazta ezt meg Dávid az Ószövetségben, és utána megkeressük ennek a párhuzamát Jézus Krisztus életében. Mert Isten bemutatkozott nekünk sokféleképpen, Dávid életében történtek fontos események, így is bemutatkozott. Elküldte az ő prófétáit, és leíratta a Szentírást, így is bemutatkozott. De a legteljesebben Jézus Krisztus által mutatkozott be nekünk. Amikor Jézus megszületett erre a földre, akkor az Isten emberré lett. Az Isten láthatóvá, hallhatóvá, tapinthatóvá lett. Hát ennél jobban egy vőlegény nem mutatkozhatna be. Tehát amikor azt keressük, hogy milyennek ismerjük a vőlegényt, akkor rögtön egy pillantást vetnünk kell Jézus Krisztusra is. Ne féljenek a testvérek, tudom, hogy 10 pontról szól mindez, de azért nem lesz annyira nagyon hosszú. Az első gondolat, amit Dávid megfogalmaz, úgy szól, hogy Isten imádságot meghallgató Isten. A harmadik versben így fogalmaz, nem túl részletesen, de mégis a lényeget elmondja, te hallgatod meg az imádságot. Ugye Dávid ezt átélte. Számtalan alkalommal átélte, jó időben és rossz időben szólt az Istenhez, és ő válaszolt neki. Kért ő segítséget másoktól is, de mások általában nem segítettek rajta. Egy-két kivételtől eltekintve. Jonatán segített neki, ő a barátja volt. Nátán segített neki, ő is a barátja volt, de úgy általában az emberek, ha bajba került Dávid, elfordultak tőle. És Dávid ezért fogalmaz így, hogy te hallgatod meg az imádságomat. Te egy ima meghallgató Isten vagy. És ugyanezt látjuk Jézus életében, ugye amikor hozzá imádkoztak emberek, az nem úgy nézett ki, hogy leültek a szobájukba, összetették a két kezüket, és úgy imádkoztak Jézushoz, hanem ez egészen pontosan úgy nézett ki, hogy oda mentek hozzá, és kértek tőle valamit. Egy beszélgetést látunk, de tulajdonképpen ez egy imádság. És hadd mondjak erre egy példát, ami ugyancsak bemutatja, hogy egy ember mástól nem remélhet segítséget. Még akkor sem, ha kéri tőlük, hogy segítsenek. De Jézus ima meghallgató Isten. Lukács evangéliuma 18. fejezetéből szeretnék felolvasni egy szakaszt a 35. verstől. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett és koldult. Hallotta, hogy sokasság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy újra lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. El tudom képzelni ennek a vaknak a helyzetét. Egész nap könyörgött. Könyörgött az embereknek, hogy segítsetek rajtam. Az emberek meg elmentek mellette. Amikor megmondták, hogy Jézus megy el éppen az úton, és megszólalt hangosan, hogy Jézus, akkor legalább te segíts rajtam, akkor a többiek meg rögtön lehurrogták, hogy maradj már csöndben, ez nem a te időd. Ez most a mi időnk, most mi akarunk találkozni Jézussal, ne szólj már bele. Te egy jelentéktelen kis senki vagy. De Jézus meghallotta az ő kiáltozását, és azt mondta, hogy gyere ide, én meghallgatlak téged, mit szeretnél? És amikor ez az ember őszintén elmondta, hogy mit szeretne, akkor azt mondta neki Jézus, hogy rendben, meghallgattalak téged, segítek rajtad. Tehát az első, amit látunk, hogy ima meghallgató Istenünk van, és nem csak úgy általában, hanem Jézus személyében is látjuk, hogy ő mennyire komolyan veszi minden egyes kérésünket. A második, amit Dávid kiemelt, a megbocsátás. Így szól a negyedik versben, erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Hát azt hiszem, hogy ezt is átélte Dávid nem egy alkalommal, hiszen ő sem volt angyal, rengeteg bűnt követett el, és amikor megállt Isten előtt, hogy na most ezt szeretném letenni, és szeretnék megszabadulni ennek a terhétől, akkor Isten mindig biztosította őt a bocsánatáról. Dávid olyan bűnöket is elkövetett, amire azt lehetne mondani, hogy erre nincs bocsánat. És akkor is azt mondta neki Isten, hogy de, nálam van bocsánat. Nézzük meg, hogyan alakult ez Jézusnál. Egyetlen példát hadd mondjak erre. A megbocsátásnak azt az eseményét, amire azt mondanánk, hogy na mi erre képtelenek lennénk. Jézus még arra is képes volt. Lukács 23:34. Jézus a kereszten szenved, és nem úgy szenved, hogy körbeveszik őt a jó barátok, és legalább együtt éreznek vele, hanem úgy szenved, hogy igen, van ott pár barátja, aki nem menekült el, de leginkább az ellenségei. Az ellenségei ott állnak, és várják, hogy na mennyit fog még szenvedni, mikor hal meg? És mondanak még neki néhány kedves dolgot is, hogy na, mi győztünk, na, ha Isten fia vagy, tedd meg ezt és ezt. Gúnyolódnak. Lelkileg még több terhet raknak rá. És Jézus ezt mondja ebben a pillanatban, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ekkora a megbocsátás vágya Jézus Krisztusban. Tehát nem csak általában élhetjük át, hogy nekünk az Isten megbocsátott valamit, az ő gyermekeinek, akiket egyébként tényleg szeret, hanem itt az ő nyílt ellenségei állnak vele szemben. És még velük kapcsolatban is így imádkozik Jézus, hogy Atyám, bocsáss meg nekik. Hát csodálatos Istenünk van nekünk. A következő, a harmadik, amit Dávid megemlít az 5. versben, boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Isten közelében élni nem magától értetődő dolog. Ha megnézzük az Ószövetség korát, akkor azt látjuk, hogy Istent tulajdonképpen egy nép ismerhette meg igazán. Volt néhány kivétel, de alapvetően az ige egy nép körében szólalt meg, a zsidó nép körében. És a zsidó nép körében sem mindenki hallotta meg és fogadta el ezt az igét. Voltak páran, akik ezt átélhették, akik megtérhettek, akik azt mondhatták, hogy én az Isten közelében élek. És ez Dávid úgy értelmezte, hogy én az Isten kiválasztottja vagyok. Te vagy az, aki kiválasztasz. És ezáltal a kiválasztás által élhetem át azt a boldogságot, hogy a te jelenlétedben élhetek. Ugorjunk megint az időben. Jézus korában hasonló volt a helyzet, ugye akkor is még csak a zsidó nép körében ismerték az Urat, bár akkoriban már zsidó diaszpórák szerte a világban jelen voltak, és ott már hangzott valamilyen formában az ige, de azért mégis Izrael volt a hitnek a központja. És azt olvassuk, hogy itt sem mindenki, és általában nem a kiváltságosok, hanem ezt mondja Jézus az ő tanítványainak a János 15:16-ban, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket arra, és rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azért fontos ez az ige, mert tudjuk, hogy ki volt az a 12 ember, akit Jézus kiválasztott. Pontosan tudjuk, hogy honnan jöttek, mi volt a foglalkozásuk, általában a lenézettek soraiból származtak. Azok, akik egyszerű halászok voltak, megvetett vámszedők, olyan emberek, akikkel senki nem akart közösséget vállalni. És Jézus oda ment hozzájuk, és azt mondta nekik, hogy kövess engem. És nem csak egy pillanatra került velük kapcsolatba, hanem életközösségben éltek 3 éven keresztül. És megváltoztatta ezeknek az embereknek az életét. Gyümölcstermővé tette őket. Hát később ezeknek az embereknek a szolgálata változtatta meg az egész egyháznak az életét. Ők terjesztették el az evangéliumot. Tehát Isten kiválasztó Isten. A negyedik, Isten szent Isten. Szintén az ötödik fejezetben, versben olvassuk, hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Amikor a templomról beszél egy zsidó ember, akkor sosem az épület érdekli, hanem az, hogy miről szól a templom, mit jelképez. Az Isten jelenlétét jelképezi. Amikor Salamon felavatta a templomot, elmondta a maga imádságát, Ezékielnél is olvasunk ilyesmit, megjelenik az Isten dicsősége, szentsége abban a templomban. És ez azt jelenti, hogy ott valami egészen más történik, mint a világ többi részén. A világ többi részén az emberek találkoznak egymással. Mások vagyunk, de mind emberek. De a templomban az Isten jelenik meg. Valami több a teremtettségnél. Valami egészen más. Ezt jelenti az Isten szentsége, hogy ő egészen más. És ezt mondja Dávid, hogy én ezt átéltem. Több az élet annál, mint amit mi itt látunk. Én átéltem a te szentségedet. És egy rövid igét hadd olvassak ezzel kapcsolatban, szintén Jézus halálát követően, Márk evangéliuma 15.39. Ugye Jézust mindenki embernek nézte. A kezdet kezdetén mindenképpen. De a végén, amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. Hát el tudjuk képzelni, hogy egy ilyen kérges lelkű katona egyszer csak azt mondja, hogy nem egy egyszerű kivégzést láttam, nem csak egy véres emberi roncsot, hanem azt látom, hogy itt valami egészen más van. És nem csak egy különleges ember, hanem itt megjelent közöttünk az Isten. Ez a szentségnek a megtapasztalása. Az ötödik gondolata Dávidnak, hogy Isten félelmetes. A hatodik vers elején olvassuk, félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Egyébként ebben az egy mondatban három tulajdonsága is ott van Istennek, tehát ezt még fel fogom olvasni, de így kezdődik, hogy félelmet keltve. És ez nem azt jelenti, hogy az Isten megrettent bennünket, hogy konkrétan félnünk kellene tőle. De azért biztos éreztünk már olyat, hogy találkoztunk valakivel, aki hatalmas, és az ő közelében azért úgy mégis kicsit összezsugorodtunk. Kicsit éreztük a magunk kicsiségét. Hát erről szól, hogy félelmet keltve. És ezzel kapcsolatban szintén Márk evangéliumából egy részletet hadd olvassak fel, a 4. fejezet 41. versét. Jézus a tanítványaival van együtt a tengeren, és ugye nagy vihar támad, hullámzik a víz, mindenki attól fél, hogy meghalnak. Jézus kimegy, szól egy szót, és vége az egésznek. És a tanítványok a következőt mondják, nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz, ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Tehát azok a tanítványok, akik azért láttak már egy-két dolgot, ezt látjuk, hogy hirtelen lefagynak. És ez a lefagyás, ez a félelem jelzi, hogy ők most hirtelen megtapasztaltak valamit Jézusból, ami ámulatra késztette őket. Tehát akármennyire is azt olvassuk, hogy Jézus a barátunk, a bűnösök barátja, stb., de azért ő mégis az Isten. És amikor az Isten megnyilatkozik, akkor az ember abba beleremeg. A hatodik kifejezés, Isten igazságos. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk. Ugye Dávid ezt is átélte jó párszor, hogy az Isten szólt hozzá, és az nem volt kellemes. De mégis az igazságot mondta el. Amikor Nátán bement hozzá és szembesítette a bűnével, amit Becsabéval meg Úriással szemben követett el, hát akkor az igazság volt, az ott ült a helyén. Hadd idézzek Jézus ellenségeitől. Ha az ellenség azt mondja valakire, hogy te igaz ember vagy, te igazat mondasz, akkor az jelent valamit. Márk 12:14. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz ember vagy, és nem törődsz azzal, hogy ki mit mond, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Ezek az emberek persze később hazugsággal, meg mindenféle gonoszsággal vádolták Jézust, de itt valahol elmondták, hogy mi az, amit ők valóban látnak. Hogy Jézus mindig igazat mond. És olyan jó ezt tudnunk, hogy erre számíthatunk. Amikor azt kérjük Jézustól, hogy mondd el, hogy milyennek látsz engem, milyennek látod a helyzetemet, hogy mit kellene tennem ebben a helyzetben, akkor Jézus mindig azt fogja elmondani, ami az igazság. Nem fog szépíteni, nem fog rosszabbat mondani, mindig az igazságot mondja nekünk. A következő gondolat, én már el is vesztettem a fonalat, talán a hetedik, azt mondja Dávid, hogy Isten szabadító Isten, így fogalmaz, igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Átélte párszor a szabadítást, gondoljunk csak Góliát, a Góliáttal való párviadalára. Ha valaki belépett oda az arénába, akkor onnan vagy győztesen távozik, vagy kiviszik. Hát nagy volt az esély arra nézve, hogy őt úgy viszik ki, de Isten megszabadította őt. Saultól is megszabadította, mindenkitől megszabadította. Lássuk, hogyan szabadított Jézus. Egy nagyon kedves történetet hadd olvassak fel ezzel kapcsolatban. János evangéliumában olvasunk egy asszonyról, aki nagy bajba került. És nem azért került bajba, mert mások gonoszok voltak, és ő egyszerűen csak elszenvedte ezt a bajt, hanem ő is hibás volt. Nem is kicsit. Parázna asszony volt, valószínűleg az életvitelével tönkretette nem egy embernek és nem egy családnak az életét, és már ott állt, hogy kivégzik. János 8:10-11. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Jézus a halál torkából mentette ki ezt az asszonyt. Ha ő nincs ott, egészen biztos, hogy megkövezik. És tőle is ugyanezt várták. De ő úgy irányította a beszélgetést, és ő maga is olyan kegyelmet gyakorolt, hogy végül ez az asszony megszabadult. A következő kifejezése Dávidnak, hogy az Istenben meg lehet bízni. A 6. versben olvassuk, benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken. Az Isten megbízható. Amit ő mond, megteszi. Soha nem hagyja cserben az embert. Máté evangéliumából szeretnék egy részletet felolvasni, ahol Jézusnak ez a megbízhatósága újra és újra megnyilatkozik. A 25. verstől kezdve, Máté 14:25. Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, és ezt mondták, kísértet ez, és ilyettükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így válaszolt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy odamenjek hozzád a vizen. Ő pedig így szólt, jöjj. És Péter kiszállva a hajóból, járni kezdett a vizen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Hát itt Jézus 3 alkalommal is megbízhatónak látszik. Az is. Ott rémüldöznek a tanítványok, és megmondja nekik az igazságot, hogy nem kísértetet láttok, én vagyok az. Nem verte át őket. Amikor Péter azt mondta, hogy hadd menjek oda hozzád, Jézus azt mondta, hogy gyere. Nem viccelt vele, amikor Péter kilépett a csónakból, nem süllyedt el. Jézus megadta neki, hogy tudjon járni a vizen. És amikor a saját hibája miatt mégis elkezdett süllyedni, akkor Jézus azonnal megfogta őt. Nem hagyta cserben. Ugyanezt átélhetjük mi is, hogy akár saját hibánkból, akár más hibájából, de bajba kerülünk. Jézus megbízható. Rá mindig lehet számítani, és nem csak valamikor később, hanem ahogy itt is olvassuk, azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt. Jézus is azonnal a segítségünkre siet. A következő Isten hatalmas. Ezt olvassuk a 7. versben, hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra. Hát szép költői kifejezés, ezt ebben a formában biztos nem élte át Dávid, hogy lássa hegyeknek a megszületését, de mégis amikor látta a természetet, akkor ez egy belső meggyőződésévé vált, hogy ezt az Isten hozta létre. Neki ez ennyi, hogy gondol egyet, összecsúsztatja a földet, és lesz belőle egy hegy. Hát nézzük, milyen hatalmat gyakorolt Jézus. Az a Jézus, akiről mindenki azt mondta, hogy csak egy ácsnak a fia. Tulajdonképpen senki, olyan, mint mi. Nincs is hatalma. Ezt olvassuk a Lukács 7.14-ben. Ugye Jézus egy menettel találkozik, és hoznak egy fiatal embert, aki meghalt. És mindenki ott gyászol, főként az édesanyja. Ezt olvassuk, azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt, ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Hát olyan, hogy egy hegy létrejön, arra lehet azt mondani, hogy hát elcsúszott a földkéreg, stb. Létrejött. De olyan, hogy egy halott feltámad, na arra nincs természeti magyarázat. És elmondhatjuk, hogy Jézus valóban minden hatalommal rendelkezik mennyen és földön. És az utolsó, amit Dávid megemlít, a gondoskodás. Erről egyébként hosszasabban beszél, a 10. verset idézem, gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel, és folytatja, hogy hogyan adsz nekünk növényeket, hogyan gondoskodsz rólunk, stb. És itt is hadd mutassam be, hogy Jézusnál hogy történt mindez. Ugye az esőt, ezt a típusú gondviselést, amiről Dávid beszélt, erről el lehet mondani, hogy hát igen, ez mindig is így volt. Ha nem gondolok Istenre, akkor is így volt, pont. Nem kell feltétlenül Istent feltételeznünk a háttérben. De van olyan eset, amikor Jézus úgy gondoskodott az öveiről, hogy azt nem lehetett más okokkal magyarázni. János 6.10.11. Jézus ezt mondta, ültessétek le az embereket. Füves terület volt az, letelepedtek tehát a férfiak szám szerint, mint egy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Tudom, hogy ez most egy hosszú felsorolás volt. De próbáljuk meg Dávidnak a lelki világát átérezni, amikor valakiben az Istennel kapcsolatos tapasztalatai ott sűrűsödnek. És ott feszítik a lelkét, és ezt el kell mondanom. Én ilyennek látlak téged, és nagyon örülök, hogy te vagy az én Istenem. Csak felsorolom újra, hogy milyennek látta őt. Ima meghallgató Isten, megbocsátó Isten, kiválasztó Isten, szent Isten, félelmetes Isten, igazságos Isten, szabadító Isten, megbízható Isten, hatalmas Isten és gondoskodó Isten. Ez mind ott volt az ő lelkében. Dávid ezt nem úgy tanulta a szüleitől, nem úgy tanulta a papoktól. Ez már az ő belső tapasztalata és tudása volt. És olyan jó lenne, hogyha mi is úgy tudnánk haladni a hitben, hogy egyre több ilyen belső és egyre feszítőbb tapasztalatunk lehessen Istennel kapcsolatban. És végezetül egyetlen gondolatot szeretnék elmondani. Ugye, ha valaki ilyennek látja az Urat, és tudja, hogy nem sokára esküvő lesz, hát vagy úgy, hogy én megyek az Úrhoz, mert hazaszólít, vagy úgy, hogy az Úr jön el hozzánk, és megjelenik ezen a földön. Ha valaki készül erre az esküvőre, és ilyennek látja az ő vőlegényét, egészen biztos, hogy nem totojázva készül erre az esküvőre, hogy majd lesz valahogy, hanem teljes erejével készül. Szeretne méltóvá válni ehhez a vőlegényhez. Szeretné, hogyha elnyerhetné a tetszését. És ezzel kapcsolatban egy igét hadd olvassak zárásul, az 1 János 3, 2-3. Itt nem szerepel a vőlegény menyasszony, illetve a házasság képe, de mégis áttételesen beleérthetjük. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvaló lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Tehát legyen valahol ez az életprogramunk, hogy megismerni egyre jobban Istent, és készülni a vele való találkozásra. Amen. Válaszoljunk az Isten igéjére. A 392. dicséretünk első és második verseit énekeljük, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy nem kell találgatnunk azzal kapcsolatban, milyen vagy, hiszen bemutatkoztál nekünk. Köszönjük a Szentírást, amelyet napról napra a kezünkbe vehetünk, olvashatunk és biztos tudáshoz juthatunk általa. És köszönjük, hogy elküldted a földre Jézus Krisztust, a te fiadat, és általa láthatóvá tetted önmagadat, úgy mutatkoztál be, ahogyan korábban sosem. Köszönjük, hogy általa is egyre jobban megismerhetünk téged. És köszönjük, hogy az a szeretet, amelyet irányunkban elhatároztál, általa részleteiben is láthatóvá lett. Köszönjük, hogy sokféle módon beszélt erről már Dávid is a maga tapasztalatainak tükrében. Köszönjük, hogy mi ennél már többet is tudhatunk. Kérünk, Urunk, hogy hadd juthassunk még többre, mint Dávid. Hadd tapasztalhassunk még többet, és hadd szerethessünk meg téged még jobban. Köszönjük, Urunk, hogy erre hívtál el bennünket ebben az életben. Nem azt akarod csupán, hogy leéljük azt a néhány évet, évtizedet, ami előttünk van, hanem azt akarod, hogy veled közösségben éljük meg, és növekedjen az, ami örömünk te benned. Kérünk, hogy adj nekünk olyan lelki látást, amilyet Dávidnak is adtál. Ajándékozz meg bennünket a te szent lelked világosságával, és növeld ezt a mi örömünket, hogy hadd tudjuk kitörő örömmel várni az esküvő napját. Kérünk, Urunk, hogy jöjj el mi hamarabb. Jöjj vissza a te népedért, a te menyasszonyodért, és vegyél magadhoz bennünket, hadd tölthessük veled az örökké valóságot, ahol színről színre láthatunk téged. Urunk, amíg itt élünk, sokféle küzdelemben van részünk, és ezeket is szeretnénk eléd hozni, hiszen tudjuk, hogy egyedül te tudsz nekünk utat mutatni, és te tudsz nekünk erőt adni. Kérünk, Urunk, hogy amikor arra van szükségünk, akkor te vigasztalj meg bennünket. Kérünk, Urunk, azokért, akik a gyásznak a terhét hordozzák, hogy különösen őket áld meg a te jelenléteddel. Köszönjük, Urunk, hogy rád lehet számítani, és nem hiába fordultunk most hozzád imádságban. Köszönjük, hogy te vagy a mi jó pásztorunk, és kitartasz mellettünk. Amen. Személyes imádságainkat vigyük most Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.